Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Kivételesen egyikünk sem betegedett meg, nem utazott külföldre, nem jött közben neki semmi, úgyhogy tudjuk rendesen időben tartani a heti ütemet csúszás nélkül, ami az utóbbi időszakban már-már csodának számít, azért innen is elnézést. Túl vagyunk megint egy futballhéten, és most egy teljesen más jellegű foci, hiszen csütörtöktől újra válogatott foci a főszerep, amit mi már teljesen nyugodtan várhatunk abból a szempontból, hogy tét az még semmi.
Hát igen, ez is egy fajta nézőpont, de mielőtt még rátérnénk itt az előttünk álló eseményekre, ugye hát már azért pár nappal túl vagyunk a hétvégén, de ha mondjuk egy valamit ki kell emelned a hétvégéről, ami úgy megfogott, vagy felkeltette a figyelmedet, vagy meghökkentett, mi lenne az?
Inkább kettőt mondok, ha nem baj. Mindenket csodák csodájára Angliából van. Az egyik az Daniel Farke menesztése a Norwich-tól győztes meccs után. A másik pedig a Manchester United vezetőségének hát nem tudom, konoksága, makacsága, vagy becsülendő kitartása, mindenki döntse, hogy ki mi szerintem a hülyesége, de ez már egy másik lapra tartozik, hogy Ole Gunnar Solskjaer ezt semmilyen körülmények között nem nyúlnak egy.
Ja, hát ezt továbbra is tartom. Hát kitartásnak most már nem mondanám, inkább hülyeségnek, bár tegyük hozzá szerintem azt is, hogy nyilván most nem nagyon van a piacon olyan edző, akit mondjuk hosszú távra ki lehetne nevezni a Unitednél. Tehát mondjuk találhatnak olyan szakembereket, akik ilyen meg lehet azt játszani, hogy esetleg ideiglenesen kinevezik, és hogyha minden jól alakul, akkor nyáron kap egy hosszabb távú szerződést, mondjuk ilyen lehetne Lucien Favre, nem tudom mennyire illene ő a Manchester Unitedhez, de nem hiszem, hogy a vezetőség ilyen szempontból kockáztatna. Én továbbra is tartom, hogy szerintem nem nagyon megy ez a projekt sem erre.
A projekt ez konkrétan legfőbb a dugóba megy, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Hát igen.
Előrelépést azt én nem látok rajta, és nem tudom, hogy mi lenne az előrelépés. Tehát a Unitednek az az előrelépés, hogy mondjuk a csapat a negyedikről a harmadik helyen lép, de közben semmit nem változik a stílusa, azt szerintem valamira nem előrelépés, hanem stagnálás legjobb esetben.
Hát vagy úgy lesz és második, hogy az összes egy rivális kivételével mindenki sokkal rosszabbul teljesít, amiről tudod, hogy valószínűleg csak egy kilengés, és nem egy hosszú távú trend kezdete.
Azt a második helyet azért én már most nem tudom komolyan venni, hogy ezek vala is másodikok lesznek ebben a bajnokságban.
Nem, hát az elmúlt években voltak másodikok, de nem azért, mert olyan ugrásszerűen javult volna a teljesítményük.
Ja, oké, így oké. Mert basszus, azért ebben a mezőnyben az, hogy a City-t, sőt, ja, talán a dobogót sem tudom komolyan venni jelenleg az ő esetükben, mert a City-t, a Chelsea-t, a Liverpool-t nem látom, hogy ez a United hogy a bánatba tudná megelőzni. Tovább megyek, én még a ízet is nagyon-nagyon nehéznek látom pillanatnyilag a West Ham formáját elnézve, hogy a West Ham-ben mi a bánatot akarnak kezdeni. Uh-huh. Hát, hogyha a belegondolsz abban, most úgy néz ki, hogy a tabella United 6., tehát a dobogótól van 6 pontra. 11 forduló után 6 pontra van a dobogóta, az első helyettől meg 9-re. De szerintem ennél sokkal nagyobb baj az, ahogyan játszanak. Nem is a pont hátrány a legnagyobb probléma, hanem a hamozatot játék. Persze. Meg az, hogy van 17 kapott góljuk, aminél többet a mögött, tehát a táblázaton a következő az a Leicester 18-akért, amelyik a 12. helyen.
Tehát, hogy az előző idényben Ugye másodikok lettek, de hát az kellett, az is mondom, hogy a Liverpoolnak volt ez a körülbelül bocsánat, példátlan sérülés hulláma. A Chelsea meg gyakorlatilag veszített egy fél szezont Lampard-dal. Most nyilván ez a helyzeti előnye nincs meg a Unitednek. És hogyha ki kell emelni egy eseményt, akkor én is, hát igazából a United City meccsre gondoltam. Tehát, hogy az, hogy ez a 2-0-es City győzelem, ez egyáltalán nem érzékelteti azt, hogy mekkora a különbség volt a két csapat között. Egyrészt azért, mert hogy az első fél időben Dehának volt több hatalmas nagy védése. Másrészt elég sokat mondó az a statisztika, hogy nem, hogyha igaz, hogy Dehának több United lövést kellett, vagy több United lövés ment a kapujára, mint Ederson kapujára. Mert ugye volt egy öngól, meg volt Lindelöfnek egy kapura pattanó helyzete, saját kapura pattanó helyzete, aminél nagyon-nagyon jött védett.
Ez biztató hangzik a United támogatókat, ez biztató.
Igen, és már az első fél időben is igazából azt éreztem, hogy a City az nem is feltétlenül teljes gőzzel játszik, aztán a második fél időben meg már pláne úgy éreztem. Tehát, hogy ez a 2-0, ez tényleg láttam ilyen lemondó United drukkereket Twitteren, akik mondták, hogy hát tulajdonképpen ezt is meg kell becsülni, hogy csak a 2-0 lett, ami hát, hogy mondjam, elég nagyon eltávolodtunk onnan, ahol a United szeretne lenni. És hát amit mondtam, hogy szerintem kicsit olyan helyzetbe kormányozta magát a vezetőség, hogy most nehéz lenne megszabadulni Solskjaertől, vagy hát nem nehéz, csak nehéz lenne utódot találni a helyére. Most már azt nem mondom, hogy szerintem kivárják az idény végét, mert ugye Koemannál is ezt mondtam, de most úgy érzem, hogy a ragaszkodásnak azért van, a vezetőség ragaszkodásában van némi kényszer is, talán. Szóval, hát most ennyit a hétvégétől, ugye Xavit hivatalosan is kinevezték, erről majd szerintem a válogatott szünet után beszélünk részletesebben, térjünk rá a VB-selejtezőkre. Majd ABC sorrendben haladunk, azzal a kivétellel, hogy kezdjük kicsit a mi csoportunkkal. Olyan sok mindent nem lehet róla beszélni. Ugye számunkra már nem sok esély van a továbbjutásra, hiszen az európai selejtező...
És semmi esély nincs a továbbjutásra.
Európai selejtező csoportokban ugye ott az első jut ki egyeneságon, a második pótselejtezőt játszik, és a két legjobb nem kijutó helyen záró, vagy nem pótselejtezős helyen záró NL csoport első mehet még pótselejtezőre. Ugye hát nekünk nem nagyon van esélyünk
semmire. Sem, Matyi. Tehát figyelj, ugye az NL-ből nem fogunk kijutni, hiszen ott az osztrák eredmények miatt.
Ezt néztem én is egyébként. Az a furcsa, hogy ezt nem értettem, hogy matematikailag nekem se jön ki az, hogy az NL-ből jussunk, és valamiért a Wikipédia azt az opciót még nem x-elte ki. De hát az osztrákok ugye már biztos nem lesznek csoport másodikok, tehát ők előttünk zárnak. És utána meg ugye a Cseh-Wales közül kellene valamelyik, akik egy csoportban szerepelnek, és valamelyik szinte biztos, hogy nem lesz csoport második.
Igen, ugye mi, még matematikai az jöhet még ki egyébként bármilyenről helyes, tehát nagyon-nagyon extrém módon, hogy mi még odaérünk a második helyre, ami ugye úgy képzelhető el, hogy Lengyelország nem szerez pontot Andorra és ellenünk, első helypont, tehát az, hogy Andorra ellen nem szerezne pontot, illetve Albánia nem veri meg Andorrát és Lengyelországot. Na most innentől kezdve, ez ugye egymásnak ellentmondott dolog, várjál, jól se, Albán
nem, Albánia Angliába játszik.
De Angliába, bocsánat, Albánia nem veri meg Angliát és Andorrát sem. Most olyan, hogy Andorra egymás kettő két tétmeccsen ne kapjon ki, szerintem meg lehet a világ történelmében nem volt még. Tehát innentől kezdve ez bukó. Az meg, hogy a Csehország és Wales közül mind a
várja,
kettő...
Bocsánat, már most meghazudtollak. Szeptemberben volt, hogy Albánia két egymás követő tétmeccsen nem kapott ki. Albánia Magyarország 1-0, aztán Albánia San Marino 5-0.
De Andorráról beszélek, Matyi.
Ja, hogy Andorráról.
Arról akartam, az egészen biztos.
összezavarnak ezek az albetűs csapatok.
Tehát, hogy Andor egymás között a két meccsen ne kapjon ki, olyan szerintem a világtörténelemben nem volt körülbelül. Tét meccsen. Tehát ugye most is két győzelem 6 vereséggel áll, de hát azt a két győzelmet azt erősen gyanítom, hogy San Marino ellen söpörte be, sőt biztos. És ugye nem egymás követő két meccsen játszottak San Marino, hanem előtte kikaptak tőlünk, utána meg kikaptak Angliától, úgyhogy az sem jön abban nekik. Na mindegy, hát figyelj.
Én azt gondolom, hogy lesz a San Marino elleni meccsen egyébként?
Biztosan nem. Biztosan nem, mert terveim szerint elutazom.
Ez az a meccs szerintem, ami mondjuk lehet, hogyha 3 hónappal korábban játsszák, vagy nyár előtt játsszák, vagy márciusban játsszák, akkor valószínűleg még teljes kapacitással is megtelt volna a Puskás Aréna. Most ugye 12 000 eladott jegyről lehet olvasni.
Matyi, hogy ez az utolsó most létezik az, hogy nem nyitnak meg szektorokat, mert az egyik barátom nézegetett. Ja, akkor jó, na, ez amit nem tudtunk.
Ha jól tudom, úgy van, hogy az alsót kezdték árulni, ha megtelik az alsó, akkor nyitnak még egyet, ha az is megtelik, nyitnak még egyet, és így tovább. Tehát okay, ugye gondolom, ez mindez azért van, hogyha mondjuk most van ugye 12 000 eladott jegy, mondjuk kimegy, most hasonlítésre mondom, 18 000 ember, akkor ne az legyen, hogy itt szétszórva legyenek össze-vissza, hanem próbáljanak, gondolom, egyben lenni. Hát nyilván teltház az nem lesz, de hát ez nem csak, ebben nyilván benne van a koronavírus negyedik hulláma is, ami hát azért elég erőteljesen, hát nem ostromolja a partjainkat, mert annál már közelebb van, nyilván most ez hülyén hangzik, de hát az időjárás sem ideális, és akkor mindez hozzájön az ellenfél is, meg a helyzet is. Tehát kicsit szomorkás hangulatú meccs lesz, amit azért nyilván több góllal meg kellene nyerni még így is, meg úgy is, hogy ugye itt gyakorlatilag napi szinten veszítjük a játékosokat. Ugye Gulácsi Péter megsérült, bár bevallom őszintén nem tudom, hogy mi a pontos sérülés, én nem láttam ennek nyomát. Ugye a Dortmund elleni meccset játszotta végig, tehát ott végig játszott a meccset, és a lefújás után nem sokkal adta ki az MLS, hogy sérülés miatt nem csatlakozik. Ugye Billy Orbán nem csatlakozik, Sallói Dánielt nem engedte el a Kansas, mert ugye ott nem sokára kezdődik a playoff. Én szerintem azt mondom, hogy talán még ez érthető is a Kansas részéről ebben a helyzetben. Ugye tegnap Kleinheisler Lászlóról derült ki, hogy nem épül fel. Sallai Roland sem egészséges. Nem is tudom, hogy és még az is lehet, hogy még mindig kihagytam valakit.
Lehet, hogy a Gulácsi sérülése az hasizom sérülés. Uh-huh. És azt mondta Lipcse, hogy már az elmúlt meccseken is fájdalomcsillapító tablettával játszott. És most úgy néz ki, hogy a Dortmund elleni meccshez képest 7-10 napig nem nagyon edzhet. Tehát, hogy azt jelenti, hogy a következő bajnoki mérkőzésre szeretnék, hogy felépüljön, ami, uh-huh. ami teljesen, teljesen normális. Tehát azt gondolom,
tehát hogy akkor ez gyanítom, akkor megint az a szituáció, hogyha mondjuk egy éles meccset játszunk, akkor lehet, hogy elengedték volna, és lehet, hogy azt bevállalja, de így.
Igen, azt gondolom, hogy így van.
Így akkor ez az, amiről Marco Rossi beszélt korábban sokszor, hogy itt kompromisszumokat kell kötni folyamatosan a klubok felé.
Teszem hozzá, gondolom. Szerintem helyes is, mert ugye azért a következő periódus az egy nemzetek ligája plusz EB selejtezős sorozat lesz, ahol azért a jelenlegi nullánál biztos, hogy több esélyünk lesz a kijutásra, és nyilván, hogyha most mi adunk, akkor majd mi kérhetünk alapon, szerintem erre is építenek, és szerintem helyesen.
Mit tehetünk mi ezen a két meccsen? Ugye beszéltünk elég sokat arról, hogy a támadójátékunkat azt alapvetően határozza meg az, hogyha nincs Szalai Ádám. Most ugye van. Ugye már 34 éves lesz decemberben, viszont azért azt mondhatjuk, hogy annyira közel vannak a VB-selejtező, vagy a Nemzetek Ligája, meg aztán ugye az EB-ig sem kell 4 évet várni, ugye itt a mindenféle csúszkálás miatt, hogy itt azért még egy EB-selejtező sorozatot ő bőven végig tud csinálni. De hogy nem kellene lassan, szépen lassan felkészülni itt a Szalai után, Szalai Ádám utáni időszakra. Szerinted?
Hát, szerintem már igen kellene ennek a folyamatnak zajlania. Azért most megnézed a legfrissebb válogatott keretet. Kik azok, akik benn vannak támadóként, ugye nyilván Sallói hiányzik, tehát vele nem tudunk mit kezdeni pillanatnyilag a most lépcsőzést. Hán János, Kis Tamás, Sőn Szabolcs, Varga Kevin, a másik így támadó, ugye Szalai mellett. Azt gondolom, hogy csapatban betöltött szerepet illetően még csak meg sem közelítik Ádámot, de futballtudásban sem nagyon járnak a nyomukban, stílusban meg hát abba
sem. Pozícióban sem.
Igen, a stílus alatt én a pozíciót értettem most, de igen. Én, amit talán neked mondtam, de az is lehet, hogy másnak. Én lassan elkezdeném nézegetni, mivel köztes korosztályban nem látok senkit, hogy a gengben játszó Németh Andrást egyszer-egyszer legalább edzőtáborban meghívni. Én nem azt mondom, hogy játszon, de neki nem lesz alternatívája pillanatnyilag. Uh-huh. És őt meg kéne próbálni. Figyú, láttuk az utánpótlásátokban, láttuk az MTK Youth League meccsen. Ez a csávó, ez oda tud érni a kapu elé.
Tehát, van benne valami, és hát ugye azt azért érdemes kiemelni, hogy a Nemzetek Ligája, illetve a lebonyolítás miatt itt nem nagyon vannak felkészülési meccsek, tehát gyakorlatilag mindig élesbe kell kísérletezni.
Bizony.
Hát gyanítom, bevallom őszintén nem merültem el így annyira a felkészülési meccsekre, tehát hogy felkészülési meccseink, hát nem is tudom, lehet, hogy csak a VB előtt lesznek majd jövőre?
Nem, márciusban.
Márciusban lesz.
Ugye márciusban olyan válogatott napok jönnek, amikor a VB-s rejtezős playoffokon túl nem lesznek két meccsek.
Tényleg.
És ugye hát utána júniusban ott már elég tömény dózisban jön a következő Nemzetek Ligája kiírás. Tehát azt pillanatnyilag lehetetlen megmondani, hogy júniusban, azt hiszem szeptemberben kell nyomni a Nemzetek Ligáját, és ugye onnan utána meg már jön a világbajnokság. Tehát egyelőre nem látni azt, hogy ebből mi és hogyan fog kisülni. Ahogy a VB-t se látni nyilván semmit belőle gyakorlatilag, hogy az, hogy előtte 8-9 napon még angol meg német bajnokok lesznek, az nagyjából mindent elmond arról, hogy ez a világbajnokság milyen lesz, és ki hogy fog rá beesni.
Igen. Szóval, hát ez eléggé csökkenti Marco Rossinak a mozgásterét. Meglátjuk, hogy mennyire
na de várj, én mondtam
javaslatot. Az ő kedvében.
Én mondtam javaslatot, mondjál te javaslatot, hogy te mit csinálnál.
Sarói Dániel, aki most ugye nincs ott, de hogyha hosszú távban gondolkozunk, nem a center típus, ahogy Kis Tamás sem, és ahogy Varga Kevin és Sőn Szabolcs sem. Én még azon gondolkoztam, de hát most ebben a mostani keretben ő sincs benne, meg az utóbbi időben kevesebbet játszott, hogy esetleg Hollander Filipet kipróbálni ezen a poszton. Ugye azért Nikolic, aki szintén most nincs keretben, mert nem játszik annyit a klubjában, még akkor is, hogyha a legutóbbi magyar kupameccse Mester 3-as szerzett, hosszú távon sem tartom őt, hogy hosszú távon ő sem alternatíva. Úgyhogy meg vagyok lőve, és amikor ugye időről időre felvetődnek ilyen egy-egy játékos, hogy honosítsuk őt, honosítsuk ezt, azt, amazt, csatár soha nincs köztük. Én azt mondtam, a legutóbbi hetekben, ugye akiről vagy hónapokban lehetett olvasni, az Callum Stiles volt, aki középpályás, ugye jó ideje lóg a levegőbe Dárdai Márton meghívása, aki most ugye a német U21-es válogatottba kapott meghívót, hát ő sem csatár. De úgyhogy ezen felül...
Említettem ugye Nikolicsot, Nikolic és Szalai Ádám ugyanabban a hónapban és ugyanabban az évben született. Mindeket, tehát nyilván, hogy az egyik nem jó korosztályosan, akkor a másik sem lesz már jó korosztályosan például. Mindeket, hogy 87 december.
Nem is ugyanaz a típusú játékosok, és hogyha lemegyünk az U21-be, Hát ott is, hát na, hogy mondjam, nem túl nagy a merítés. Vannak olyan játékosok, akit láttam 17-ben, U18-ban játszani, válogatott szinten ilyen Komáromi György, de ő se center. És akkor itt nagyjából el is jutunk, igen, Németh Andráshoz. De azért tegyük hozzá, és gondolom, hogy ezért mondtad te is, hogy nyilván itt nem rögtön játszani kell meghívni, hanem edzeni, hogy neki a felnőtt futballal kapcsolatos, vagy hogy mondjam, tehát hogy felnőtt futballt tekintve nagyon-nagyon tapasztalatlan. Hát, hogy a Henkbe ő meccskeretbe szokott kerülni, de nem játszik élvonalbeli bajnoklikat, még az sem, tehát hétről hétre, de hát most egyre hónapról hónapra sem. Ugye azt hiszem a belga másodosztályban volt ő talán kölcsönadva korábban, és akkor ott volt neki pár meccse, de valóban olyan szempontból nem biztos, hogy van veszíteni való, hogyha őt meghívják, hogy kicsit szokja a csapat légkörét, mert pont igen, ez a csatárposzt, ahol nagyon, nagyon vékonyak vagyunk szerintem, és egyre inkább számolni kell azzal, hogy mi van akkor, hogyha Szalai Ádám kiesik, vagy majd idővel, nem akarom visszavonultatni, félreértés ne essék, vagy majd idővel úgy dönt, hogy befejezi a válogatott pályafutását, és akkor ne kelljen kísérletezni. Más kérdés, hogy egy válogatottnál lehet-e ilyen hosszú távon tervezni, mert ebben sem vagyok azért feltétlenül biztos.
Tehát azt érted, hogy a válogatottnál max. 2 év, tehát egy-egy ilyen VB vagy EB selejtezős ciklus, vagy VB vagy EB selejtezős VB vagy EB sorozata maximum, amire tervezhet?
Hát egy edző, igen, és szerintem főleg most, ahogy erről beszéltünk, hogy az egyre kevesebb felkészülési meccsnél nehezen lehet az, hogy idézőjelben felad meccseket, vagy feláldoz meccseket itt a kísérletezés, vagy csapatépítés oltárán, főleg a mostani helyzetben, hogyha most hasonlítésre mondom, márciusban egy rosszabb csapat ellen kiállnánk, valami nagyon kísérleti jellegű csapattal és csúnya vereséget szenvednénk, akkor lehet, hogy sokan nem fogadnák el azt, hogy azzal a meccsen ne játszunk, hanem azt mondják, hogy na, nem jutottunk ki a VB-re, nem jutottunk még pótselejtezőbe se, itt egy felkészülési meccs, ezt elveszítettük, rosszinak mennie kell, ez annak a jele.
De basszus, pont ez a türelem az, ami nagyon kellene most, mert lehet látni, hogy azért nincs meg minden poszton az a fajta matéria, ami minket feljogosít ennél sokkal nagyobb reményekre. És én tartom azt, hogy nem szabad, én nem szeretek ennyire rövid távon gondolkodni futballban. Tehát mi most nem állunk úgy, hogy azt lehessen mondani, hogy na, igen, fixen ki fogunk jutni a németországi Európa-bajnokságra. Miért? Tehát mi pont ott ingunk a határon. Ilyen állás szerint inkább
alatta. És az EB-selejtezőknél nagyjából ez is szerintem az elvárás, hogy ott legyünk versenyben a végéig, a VB-selejtezőknél nem.
Igen.
És ezért is szerintem törvényszerű, hogy egy VB-selejtezős ciklus sokkal nagyobb eséllyel zárul csalódással, mint nem. Most csalódás alatt azt veszem, hogy nem jutunk ki. De ugye arról már beszéltünk, hogy mennyire kétarcú ez a selejtező sorozat, hogy x-eltünk a Wembley-be, meg x-eltünk a lengyelekkel, tehát hogy ez amit mindig állandóan mondunk, hogy a csoport legerősebb tagjai elleni szerezünk pontot, ez megvolt, de közben ugye meg volt benne olyan eredmény, ami meg iszonyatosan fájó volt, és olyan meccs volt, ami nekünk elvileg, tényleg azt mondom, hogy elvileg papírformának kellene lennie, és nem sikerült megnyerni.
Ez így van, és talán ezért kellene valamiféle olyasmi változást előidézni, vagy olyasmi kampányra ráfeküdni, hogy meg kéne érteni, hogy hol a helyünk. És nem abból kiindulva, hogy mi volt időszámításunk előtt, meg bármi ilyesmi. Tehát mi már régen nem az a fajta futballhatalom vagyunk, mint amit sokszor hiszünk magunkról. Tényleg is.
Nem tudom, én a futballhatalom, tehát hogy nem abban gondolkozom. Szerintem inkább mindig az, hogy hogy most már közelmúltban vannak olyan eredményeink, olyan meccseink, amik alapvetően növelhetik az elvárásainkat. Ilyen mondjuk az EB szereplés, annak ellenére ugye nem jutottunk túl a csoportból, vagy az EB-re való kijutás, vagy az, hogy a Nemzetek Ligájába felkerültünk ugye a legerősebb ligába, hogy ez, tehát ugye ez most már nem egy történelmi dolog, szerintem egy sokkal frissebb annál, miközben tényleg a nagy számok törvénye alapján sokkal inkább benne van egy VB-selejtezőben, hogy nem jutunk ki, szerintem.
A VB-selejtezőben maximálisan azon benne, hogy nem jutunk mi sehova. Tehát mi tovább megyek még akkor sem, hogyha a VB mezőnyét föl fogják emelni. Akkor sem vagyunk ott papírforma szerint abban az Európának jutó hely mennyiségben reálisan.
Hát nem, mert ugye Európának nem annyira részarányosan nő a igen. szereplési száma.
Tehát Európából kevesebb voksra számítanak a nagy tudásúak, és így azt nem fogják erőltetni annyira, hogy azt emeljék meg. Tehát Infantinoék
hát azt a... Már meg is, hát az már meg is van, azt hiszem, hogy 16-ra emelik az Európai, 18-ra?
Tulajdonképpen mindegy mennyire. Mi a 24-be szoktunk nagyon nehezen beférni a foci elbén, és amennyire tudom, a 16 meg a 18 az jelentősen kevesebb, mint a 24.
Így van.
Az így szerintem baromi nehéz lesz. És nem is, tehát pont ezért gondolom azt, hogy nekünk nem pillanatnyi érdeküket kell figyelembe venni, hanem hosszú távon kéne építkezni, hogy na akkor így hogy jutunk oda. Hogy mondjuk 2026, vagy 2028. Szerintem célszerűen lenne ilyeneket nézegetni. Nem azt, hogy akkor most minden áron kapaszkodni, vagy két évente valahol kijussunk, mert nincsenek meghozzá az alapok. Lehet, hogy egyet, lehet, hogy az most lehet. Még megvan, de mondjuk 26-ra például biztos nem látom.
Az lehet, és én azt is aláírom, hogyha azt mondja valaki, hogy egész egyszerűen nincs annyi potenciál a magyar futballban, hogy egy nagyobb generációváltásba belekezdjünk, miközben egyébként olyan nincs szükség generációváltásra a magyar kereten belül, ha megnézzük a magyar keretet. De hogyha most egy ilyen hipotetikus forgatókönyvet veszünk elő, szerintem nem csak Magyarországon, nagyon kevés helyen van. Tehát egész egyszerűen egy szövetségi kapitány, ha csak nem olyan iszonyatosan betonbiztos a helye, nem tud egy két éves ciklust csapatépítésre fordítani. Tehát, hogy úgy csapatépítésre fordítani, hogy szinte nulla eredménykényszerrel. Mert még akkor is, hogyha...
Észak-európai országokban szerintem ez bőven megvan.
Még akkor is, hogyha a saját szövetsége alapvetően kiindulási pontként támogatja ebben, szurkolói meg média nyomás az lehet, hogy megváltoztathatja az addigi támogatóknak a hozzáállását. Úgyhogy, hát úgyhogy nem tudom.
Figyelj, ugyanakkor máshogy látsz olyan hosszú távú koncepciókat, amik működnek, tehát legyen szó akár utánpótlás, nevelés, meg bármi ilyesmi, az meg most azért egészen elrettentő volt, ami valamelyik nap láttam az interneten, hogy a magyar akadémiák hol helyezkednek el ezekben az európai nevelési rangsorokban. Az annyira nem tetszett.
Persze, de az nem a, tehát hogy az, hogy mondjam, az nem a szövetségi kapitánynak a hatáskör, vagy nincs rá hatása, ő legfeljebb ennek csak elszenvedője.
De ezért mondtam azt, hogy itt idő az, ami működik egyedül, semmi más. Mert látszik az, hogy pillanatnyilag miből kellene dolgozni. És ebből nem lesz már a holnapra énekes halott, az biztos.
Hát nem. Tehát de menjünk egy kicsit tovább, beszéljünk azokról a csapatokról, ahol talán kevesebb minden dőlt el. Ugye a mi csoportunkban ott az angoloknak 4 pontot kell szereznie Albánia és San Marino ellen, hogy biztos legyen a csoport elsőségük. Azt hiszem, ez egy teljesen reális elképzelés, még akkor is, hogyha nyilván ott is vannak hiányzók, ugye, mint kiderült, hogy Mason Greenwood nem akar már idén válogatott lenni a klubjára koncentrálni, ugye Marcus Rashford nem csatlakozott a válogatotthoz, James Ward-Prowse sem csatlakozott, és akkor majd meglátjuk, hogy Luke Shaw vagy Mason Mount csatlakozik el. Ugye Mason Mountnak azt hiszem kihúzták a bölcsességfogát, Luke Shaw meg ilyen vagy rászkodási protokoll miatt nem csatlakozott egyelőre a kerethez, de egy szónak is száll a vége, vagy száz szónak is egy a vége, nem tudom, ki kell jutniuk.
De attól függ, hogy csajtonyi módon beszélsz, vagy magyarul beszélsz, ez nagyon, nagyon nagy különbség, hogy melyik a helyes.
Hát én most így a kettő között vagyok, most szerintem még nem ittam elég kávét, de a mi csoportunk nyilván kevesebb izgalmat tartogat.
Azért jobban csoport... van, még nem ittam eleget jelenleg, teszem hozzá.
Ja. Hát az reggel 9-kor az kicsit erős. Vagy hát az a normális, hogy nem ittam eleget reggel 9-kor.
Ja, járjál a Manó büfé felé reggel 7-kor biciklivel, ott vannak az ellenpéldák.
Értem. Szóval, ugye, hogyha rögtön ABC sorrendbe aladunk, és az A csoporttal kezdünk, amelyik egyébként holnap pályán is van, ott, ha nem is a mostani kör, mert ugye a portugálok játszanak az írek, Írországban az írek azok egészen pocsékul teljesítenek, semmire nincsen esélyük. Itt, ami az utolsó meccs, az a portugál-szerb lesz az, ami az úgymond nagy döntő. Mert most egy meccset többet játszva egy ponttal vezetnek a szerbek a portugálok előtt. Tehát most igazából nyilván sokkal előnyösebb helyzetbe kerülnek a portugálok, hogyha holnap nyernek, mert akkor egyik is elég nekik az utolsó nap. De azért ez egy elég izgalmas lesz. Bár mondjuk még azon sem lepődnék meg esetleg, hogyha a portugálok nem jutnak ki egyeneságon. Elég gyakori, hogy rájátszáson keresztül hívják ki a mindenféle részvételt.
Engem azért ez a fajta befutó, főleg a szorosság azért az kicsit meglep, mert Szerbia jó, de mindig közbe szokott jönni nekik valami. Most egyelőre úgy néz ki, hogy olyan nagyon...
Hát nem, pedig ha jól emlékszem, az még a Nemzetek Ligája után volt, amikor velünk egy csoportba szerepeltek, hogy például Nemanja Matic meg még több játékos visszavonult, de aztán lehet, hogy tévedek. Szóval a szerbeknél én sokszor éreztem azt, hogy ott nem feltétlenül a játékos kerettel vannak a gondok, hanem valamiféle belső stabilitás hiányzik, és hogyha megnézed most a nevek alapján, viszont ennél a korosztálynál, vagy ennél a garnitúránál voltak sokkal erősebbek az elmúlt 5-10-15-20, akár 25 évben is, talán. És,
nem vitatkozom vele, viszont ennyire összerakott szerb csapat, tehát amelyik nem feltétlenül azon alapul, hogy milyenek az egyéni képességek, és majd valaki kétes helyzetben előhúz valamit az egyéni zsenéjéből, az most annyira nem jellemző rájuk. Tehát a csapatmunka az teljesen meglepő módon inkább.
Hát meg igazából már nálam már az is meglepő, hogy mondjuk EB-n 20 éve nem jártak, de közben VB-n meg voltak háromszor. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy nehezebb kijutni a világbajnokságra, nekik többször sikerült az elmúlt 20 évben, mint Európa-bajnokságon szerepelni, ami hát meg szintén egy elég, mondjam, elég furcsa mérleg.
Igen.
Úgyhogy ha ilyen történelmi példákat keresünk, amiben nem nagyon hiszek, akkor meg azt is mondhatjuk, hogy ez is mellettük szól. És hát ugye a B csoportban is lesz egy kiki meccs, az sem ezen a héten, hanem majd jövő héten. Bár tegyük fel, lehet, hogy annak már nem lesz tétje, ehhez az kell, hogyha Svédország győz Grúziában, Spanyolország meg nem veri meg a görögöket, nem bocsánat, kikap a görögöktől, akkor a svédek a csoport elsők. Ha mind a kettő hozza a papírformát, vagy legalábbis a spanyolok nyernek, akkor itt is az utolsó körben egy spanyol-svéd meccs fogja
eldönteni. Csodálatos lesz egyébként. De az ilyeneknek tudok örülni, amikor tényleg az, hogy na, akkor kard ki kard az utolsó meccsen, aztán lássuk, hogy mi van. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az, hogy na, kiverjen meg kit és hasonló. Tehát például én ezért utáltam azt, amikor az magyar kézad bajnokság volt, tehát 3 vagy 4 éve volt egy olyan befutó, amikor a Fradi meg a Győr azonos pontszámmal várta az utolsó fordulót, és az döntött, hogy két jóval alacsonyabb a rangsorolt csapat ellen játszottak, és kivernek itt jobban. Ugye nyilván nem volt kérdés a Fradi győzelmese, de nem volt kérdés a Győr győzelmese, az döntött, hogy kinek lesz jobb majd a végén az olyszuló a különbsége. És hát hiszem egy vagy két gól döntött a végén az Eto javára, de az ilyen befutókat én nem szeretem. De ezt a Bundesligában sem szoktam szeretni, amikor azon múlik valami az utolsó fordulóban, hogy a Bayern veri meg jobban, amit a Holstein Kielt, mert olyan meccs még nem volt, vagy a Dortmund az Essen, most voltam ki teljesen blőtt példát, és akkor nézd, kirúg többet neki, de akkor már legyen valami döntő meccs, vagy legalább játszanak úgy egymás ellen, ahogy most itt van egy portugál szebb párviadal, vagy egy spanyol-svéd. Vagy ami adott esetben lehet egy holland-norvég, azt hiszem. Nekem ez a szimpatikusabb verzió.
És hogyha már kiki meccsek egyébként, ugyanúgy a C-be is, az olaszok és a svájciak ugyanúgy 14-14 ponton állnak, még akkor is, hogyha az olaszok, tehát hogy az EB győzelem után nyilván kicsit meglepő, hogy az olaszoknak meg kell szenvedni ezért a kijutásért, ugye Mancini mondta is az EB után, akkor már ugye túl voltunk három VB-selejtezős játéknapon, hogy az a célja, hogy ne üljenek le az EB siker után, mert nyilván itt nemzeti gyász volt, amikor nem lemaradtak az előző világbajnokságról, ugye 50 év után sikerült, 60 év után sikerült először, és ehhez képest, amikor visszajöttek az EB után, jött egy bolgárok elleni 1-1, meg egy svájc elleni 0-0.
Majd utána mondok erre valamit.
Hát aztán utána ugye a litvánokat megverték 5-0-ra, és akkor most jön egy olasz-svájci meccs, ahol melyen szintén eldőlhet a kijutás. Ugye azt tegyük hozzá, hogy ez VB-selejtező, tehát itt a gólkülönbség dönt a végén. Mm. Tehát, hogy itt meg lehet az, hogyha mondjuk X lesz ez a 0-0 lesz ez az olasz-svájci, akkor itt az utolsó körben azon fog múlni, hogy kirúg többet, hogy az olaszok Észak-Írországnak, vagy a svájciak a bolgároknak rúgnak többet.
Na, ez az, ami például nem szimpatikus, és ezt mindig onnan szoktam eldönteni, hogy meg onnan jegyeztem meg azt, hogy hol milyen rendszer van érvényben, hogy az UEFA vagy a FIFA, az én szemben az UEFA kevésbé ostoba szervezet, tehát ott van az egymás eredmény döntő faktorként, a FIFA meg a világ legostobább szervezete kis túlzással, és ott viszont a gólkülönbség dönt, és ez ugyanez igaz a világbajnokság is, ami szerintem helytelen egyrészt. Másrészt meg ugye említetted az olasz visszafogottságot, ami ugye pillanatnyilag megfigyelhető. A Sport TV egy másik podcastjében a karanténk azon beszélgetünk már arról, hogy az amerikai fociban létezik ez a Super Bowl Hangover nevű jelenség, hogy amikor te bajnok leszel, utána a következő idő az nem feltétlenül sikeres. Nem véletlen az, hogy irgalmatlan régen volt címvédés az NFL-ben, ha jól emlékszem, és óvatatlanul a csúcson ott leeresztesz, hiszen megpróbálod megünnepelni, kicsit elégedett is leszel, meg minden ilyesmi, és simán lehet, hogy az olaszoknál ez is benne van a pakliban, hogy basszus, nyertünk, de kurva jó. Onnan egyből beesni a klubszezonba, az nagyon-nagyon nehéz. És a másik, amit ezt egyszer talán Barta Csabával beszélgettem róla az Etónak az elnökével, hogy ezért is fontos az, hogy nem át frissíteni a keretet a nagy sikerek után legalább egy kicsit, hogy jöjjenek sikerre éhes játékosok is, és hogy ők is át akarják azt élni, amit a többiek átéltek. És ez például a Győrnél azért összességében baromi jól csinálták, amikor ők ugye a két BL-jüket, mindegyiket úgy nyerték, tehát az öt BL-t nyertek, egyszer úgy, hogy kétszer nyertek egymás után, egyszer úgy, meg háromszor nyertek egymás után. Tehát ott mindig meg tudták azt oldani, hogy legyen egy egészséges körforgás a csapaton belül, és igen, jussunk fel újra a csúcsra. Tehát szerintem ez is meg lehet, azt hiszem, azért abban az olasz válogatottban, amit láttunk az EB-n, túl sok cserét önmagában a korosztály miatt nem kell például végrehajtani, hogy jól sejtem. Ahol meg lehetne már cserélni, mert azért olyan az életkor, azért kielinieket még nem feltétlenül kell lecserélni.
Hát azt mondom, hogy itt ugye pont itt az összetolódás miatt gyakorlatilag nehéz, vagy nem sok olyan válogatott van, amelyik most csinál generációváltást, azt szerintem szinte mindenhol reális esetben a világbajnokság után várható majd, mert ugye most alig több mint egy év választja el egymástól a két tornát, ugye itt az ismert események miatt, és hát majd meglátjuk, hogy az olaszoknak, vagy a svájciaknak sikerül-e. A gólkülönbség egyébként kettővel jobb a svájciaknak. A D csoportban ott ugye a franciák kettő fordulóval a vége előtt három ponttal vezetnek, kazahokat fogadják, ott egy győzelem, ők vele, hogy van, lehet, hogy már egy X-el is tovább jutnak. Számolom kell, mert mögötte az ukránok azok egyet többet játszottak, a finneknek lehet 14 pontja. Egy győzelemmel már biztos, többi eredménytől függetlenül kijutnak egyeneságon a világbajnokságra. Itt az a kérdés, hogy az ukránok vagy a finnek futnak-e be a második helyre. Ők nem játszanak maguk, ők nem játszanak kiki meccset. Itt egy bosnyák-finn és egy finn-francia, illetve egy bosnyák-ukrán meccsen dől el itt a második helynek a sorsa, illetve az, hogy folytatódik ez a, nem tudom, finn csoda, vagy finn feltámadás, vagy aranygeneráció, nem is tudom, hogy nevezzem.
De én azt gondolom, hogy azért az már meglepő lenne. Persze, nyilván benne van, hogy folytatódhat, de azért nekik is ki kell érniük az út végére szerintem.
Mert ha azt veszük, ott Izlandon is, hát most nem tudom, hogy gyorsabb volt a kifutása ennek, vagy az tényleg egy kiemelkedő generáció volt, vagy itt más áll a háttérben, hogy az izlandiak miért recsentek meg ennyire. Állhat más is a háttérben, mert ott Izlandon most eléggé áll a bál az elmúlt hónapokban, években, mert ugye itt több játékos is ilyen szexuális zaklatással vádolják, és volt ugye, aki emiatt kikerült a keretből, meg ugye ott a szövetségen is hatalmas felfordulás van, most ennél több részletben nem akarok bemenni, nem tudom, hogy ez önmagában egyébként mennyit befolyásol a szereplésen ezek a botrányok. Igen, bocsánat.
Ugye visszamész a finn csodára, megnézed azt a csoportot, ahol a finnek vannak. Finnek 2-2-2-es mérleg állnak, 8 pontjuk van. Ez egy tök átlagos mérleg, amivel két fordulóra vége előtt már nem feltétlenül lenne szabad további tesi eséllyel bírni. Szerintem a finn válogatott itt az jelentős részben annak köszönheti azt, hogy még arról beszéltünk, hogy pótselejtező nota bene csoport elsőség is lehet belőle, hiszen matematikailag még lehet, mert csak 4.5 kéne hozniuk a franciákon, akikkel még töltösen jártanak is. Itt azon múlik minden, hogy a többi csapat szar. Még a franciák se magabiztosan lavíroznak, hiszen ők is 3-3-0-val állnak. Na, de az, hogy Ukrajna úgy második ebben a csoportban, hogy 1-6-0, az azért döbbenetes. Tehát Ukrajna 7 mérkőzéséből 6-ot nem nyert meg, és második helyen áll a csoportban. És rendben van, hogy ebbe benne van a franciák elleni 2x. Az oké, mert az bravúr kategória. Na de az már milyen, hogy Kazaksztán is csak 4 vereséget szenvedett el a 7 meccset. Még szóval Kazaksztánról beszélgetünk, nem valami giga államról. És ugye tehát a kazakok is x-eltek, például az ukránokkal is. Tehát azért én nem beszélnék fincsodan. Fincsod akkor lenne, hogyha 6 fordulóból 2 személyi pontjuk lenne szerintem. De nincs. Uh-huh. Szerintem itt sokkal inkább arról van szó, hogy a franciák, az ukránok, és talán még a bosnyák is azok maguk 1-4-1-ével szarabbak annál, mint amire lehetne tőlük számítani, vagy mint ami várható lenne tőlük.
Uh-huh. No, menjünk tovább. Az időnk is fogy, meg a csoportok is. Hát itt lenne az E csoport, ahol ugye a belgák azok gyakorlatilag matematikailag még nem jutottak ki, de az észtek ellen egy pont is elég nekik, hogyha jól számolom, hiszen
a csehk az még nem elég, mert Wales még akkor utolérheti őket. Hát igen, utolsó forduló az Wales Belgium. Csak, hát csak ugye a kérdés, hogy az egymás eredmény az, az nyilván nem.
Nem az egymás, hogy gólkülönbség számít, ami egyelőre 16-tal jobb a belgák gólkülönbsége. Tehát nem hiszem, hogy ez, ez két forduló alatt kiegyenlítődne, ha egyáltalán.
Figyelj, ezt ilyen román vagy ilyesmi módszerekkel szóljanak nekik, és azzal le lehet dolgozni. Tehát látom majd aranylabda versenyén is, hogy ki hogy lett aranylabdás, és hogy nem lett aranylabdás. A keleti blokkban ilyenkor mindig nagyon meg tudtak tátosodni, tehát menjenek oda receptér.
Te egyébként a belgáknál is kíváncsi vagyok, mert hogyha nem is totális generációváltás következhet a világbajnokság után, azért, hogy mondjam, itt lehetnek játékosok, akik majd a VB után visszavonulnak, amellett, hogy nagyon-nagyon jó az utánpótlásuk, és tényleg a mostani keretben is bőven-bőven találsz 25 év alatti játékosokat, nem is egyet, nem is kettőt. Itt nyilván mindig az a kérdés, hogy majd ők fel tudnak-e nőni adott esetben egy De Bruynéhez, vagy Hazardhoz, akik még mondjuk pont nem az a korosztály, aki vissza fog vonulni, itt inkább elsősorban szerintem a védelem, ugye Fertongen, Alderweireld, aki most sérült, vonulhat vissza, meg hát most nem tudom Fermálen, hogy elő, ugye az EB óta nem kapott meghívót, mert ő is 35 éves. Szóval, de lehet talán azt mondani, hogy ennek a csapatnak, vagy ennek a, hát nem is egy generációról beszélünk, amelyik elindult szépen felfelé, valószínűleg itt ez a VB lesz ebben az összetételben az utolsó próbálkozása.
Egyet hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban, ha már generációt említettél, mondjuk megint, hogy elébígyesszem az arany szócskát, ugye azért hajlamos mindenki a belgáknál ezt arany generációnak tekinteni. Ugye egy ilyen már volt a portugáloknál is, amely ugye már még nem nyert semmit, mert az első portugál titulust azt már inkább ilyen after programba szerezték meg, bőven after programba szerezték meg a portugál. Szerinted melyik a nagyobb fejreállás, hogy az a Figo-féle portugál arany generáció nem nyert semmit, vagy adott esetben ez a belga arany generáció nem nyer semmit?
Hát, hogyha nem lett volna a 2004-es EB döntő, akkor azt mondanám, hogy ez a belga. Mert hogy a 2004-ben sikerült eljutni az EB döntőig hazai pályán, és egy elvileg papíron sokkal gyengébb csapattól sikerült kikapni, nem egy korszakos csapattól, nem lehetett azt mondani, hogyha most azt mondod, hogy a 2010-es VB döntő spanyol-holland, hát azt mondod, hogy igen, a hollandok a világ akkori legjobb csapatától kaptak ki.
Igen. De nyilván a hollandoknál azért azt nem tekintik a regenerációra.
Viszont ők eljutottak egy döntőig, az biztos. Hát, marha nehéz. Én talán a mostani belgára mondanám, mert szerintem, hogyha az összes posztot nézzük, talán ez egy erősebb csapat, mint az akkori portugál aranygeneráció, és abban akkor nem tudom, hogy Cristiano Ronaldo-t egyáltalán beleszám. Cristiano Ronaldo alapvetően nem volt tagja annak a portugál aranygenerációnak.
Így van, pontosan.
Hanem ez az a csapat volt, ami 90-91 környékén nyert, azt hiszem, utánpótlásban világbajnokságot, tehát, hogy ezek ilyen, ezt az aranygenerációt, ez nagyjából ez az ilyen 60-as évek végén, 70-es évek elején született portugál játékosok voltak.
Ez a Figo-féle brigád.
Igen, hát azt hiszem Figo 72-es születésű talán. Tehát, hogyha szigorúan veszük, ugye Cristiano Ronaldo ennek nem volt része, attól függetlenül, hogy a 2004-es Európa-bajnokságon, akkor ő már bőven játszott, ugye 19 évesen. Igen. A válogatottban. Hát, de talán azt mondanám, hogy ez a mostani belga. Ebből csoportban van a meg a Velszi válogatott, aki nekünk az kellene, hogy mind a kettő végezzen a csoport első két helyének valamelyikén, ami nyilván nem fog összejönni, már csak matematika miatt sem. Na, menjünk tovább, mert tényleg egyre kevesebb az időnk, és még csoportok azok vannak. Itt pár csoportot csak gyakorlatosan fogunk érinteni ilyen az F csoport is, ahol, ami hát azért a legerősebb csoportnak finoman sem mondanám, de hát mégis Dánia 8 meccs, 8 győzelem, 27-0-ás gólkülönbség, ugye már biztos kijutás.
Abszolút. És nekem ez a meglepő, hogy azért a sorsoláskor a dánok nem tűntek annyira kiemelkedőnek, hogy ilyen mérleggel álljanak. Azért egy skót, izraeli, osztrák hármas ellen, azért legalább egy dán vereség valamelyiknek az otthonába benne kellett volna, hogy legyen. És ehhez képest Dánia most már csak Skóciától kaphat ki idegenben, és ha az sem lesz, akkor lehet, hogy a 10-10-zel a sejtezőt, amire szerintem senki nem számított.
Mondjuk a dánok kaptak ki tőlünk úgy VB-selejtező utolsó körbe, hogy nekik az már nem számított. Most a skótoknak nagyon is számít ez az utolsó dánok elleni meccs, hiszen
igen.
Két fordulóval a végelőtt 4 ponttal előzik meg Izraelt a csoport
második ami nekem helyén. Durva, hogy Ausztria itt bele se szagol az első két helyosztásával. Szóval ez az osztrák válogatott, figyelembe véve azt, hogy hányan játszanak a csapatból. Top bajnokságban, értelemszerűen elsősorban német Bundesligában. Szerintem ez egy bűnületesen nagy csalódás nekik. Tehát az, hogy 8 forduló után még csak 50%-os mérlegük sincs, és az, hogy a dánok oda-vissza összesen 5-0-as, vagy 0-5-ös, ahogy tetszik, gólkülönbségben lebucizták őket, az szerintem egy a ők erre a debákel kifejezést használnák, az egészen biztos. De meg is értem őket, hogy miért. Mert az, hogy skótok ellen két meccsen fognak egy pontot, ne hülyeskedjünk már. Tehát azért az Alabástól, Arnautovicsostól,
Zabitzer,
Lajma, stb. Ez egy sokkal jobb válogatott annál, mint amit kihúztak maguk.
Öt gólt kaptak Izraeltől. Itt egyébként az EB után recsentek meg elég látványosan, hiszen 4 vereségük van, és az 3 az a szeptemberi-októberi meccseken volt. Tehát, hogy ott csúsztak el, Isten igazából szerintem. Bocsánat, de menjünk is tovább, nem azért ásítozom, mert hogy untatna, amit Attila mond, de van még egy olyan csoportunk, ugye ez a G, ahol itt szintén az utolsó körben kiki meccs dönthet, az a Hollandia-Norvégia, ugye itt most 2 forduló a vége előtt, 19 pontja van a hollandoknak, és 17 a norvégoknak, ugyebár Holland nélkül kell, hogy kiharcolják akár az egyenesági kijutást.
Azért én vitatkoznék az, hogy már csak itt dönthet kiki meccs, ugye az orosz-horváton is kiki meccs fog dönteni a hátcsoportban.
Tényleg.
Mert azok vasárnap játszanak majd egymás után 3-kor. És ott is ugye vélhetően kiki meccs lesz. És hát ha csak nem történik valami tragédia mindjárt csütörtökön, amikor ugye van egy Málta-Horvátország, egy orosz-ciprus meccs, nem nézem ki azt, hogy bármelyikük is fejre állna, de ha ott mind a kettő hozza a papírformát, akkor utolsó fordulóban van egy horvát-orosz meccs, ami az jelentős hírigre utalhat. És ugye ahol a norvég, az meg az is, az akkor lesz kikivágy, hogyha a norvégok megverik a letteket. Mert ugye ott egy norvég lett, és egy Montenegro Hollandia van szombaton. És hogyha ott nyer, és ha elég a norvégoknak nyerni, mert akkor ugye biztos, hogy meccsen belül lesznek a hollandokkal, vagy egy ponttal lesznek előttük, vagy egy pontszám, vagy valamennyivel mögöttük lesznek, attól függ, hogy a hollandok mit csinált Montenegroba. De a Hollandia ebből a szempontból föl is, nagyon-nagyon csúnyán fogalmazva, föl is adhatja azt a Montenegro meccset, hiszen neki csak a norvégokat kell megverni kedden, és akkor ott vannak elsőként a VB-n.
Aha. Úgy ott is pont egyenlőség, ha úgy alakulna, hogy pont egyenlőség lesz, akkor ott szint...
Igen, az egyféleképpen
jön ki. A holland elsőség lesz, ugye 14-en jobb a gólkülönbség a hollandoknak a norvégoknál.
Azt nézegetem, hogyha ott pont egy egyenlőség lesz, az ugye egyféleképpen történhet meg. A norvégok nyernek most Hollandia X-el, és utána még egy X. Na most, ami ezt szebbé teheti, hogyha ez a szenárió lesz, akkor a törökök a Gibraltár és a Montenegro elleni győzelmükkel harmadik csapatként becsatlakoznak a 21 pontosok táborába.
Uh-huh.
És akkor a hármas holt verseny lesz a csoport élén. Azon nem röhögnék kicsit. Hogy akkor 3-21 pontos csapat állna, és ugye a törököknek azért csak-csak be van egy Gibraltár elleni a mérkőzésük, ahol a gólkülönbségen mondjuk úgy, hogy lehet javítani.
Hát az biztos. Hogy itt az oroszos csoportot azt már nagyjából vázoltad, ott ugye tényleg ott már senki másnak nincs esélye beleszólni itt a versenyfutásba, hiszen tényleg ez a kérdés, hogy az oroszok vagy a horvátok lesznek a csoport elsők, és a verseny vesztese az pedig a második lesz, és ugye itt az utolsó J-jelű csoportban, amelyik szintén holnap van pályán, a csoport elsőség az ott sem, vagy ott is eldőlt, hogy a németek lettek a csoport elsők, tehát ezért olyan kifejezetten nagy jelentőséget nem tulajdonítanék annak, hogy Niklas Züle koronavírusos, és emiatt négy másik játékos is karanténba került, ha jól tudom.
Igen.
Számukra ez most, hogy mondjam, nem tétel. Ugye Liechtensteinnel játszanak, amik már biztos, hogy utolsó. Tehát a németek annyiban tudnak itt beleszólni ebbe az egészbe, hogy játszanak Örményországban, és az örmények még versenyben vannak a második helyért, amelyet egyébként Észak-Macedónia és Románia is. Tehát, hogy itt igazából a második hely az, amelyik igazából izgalmasnak tűnik, de ha jól számoltam, igen, van egy Örmény-Észak-Macedón meccs holnap, itt az is egy nagyon fontos lehet ebből a szempontból, a románok vannak olyan helyzetben, hogy ők Izlanddal és Liechtensteinnel játszanak, tehát hogy számukra ennyiben kényelmesebb a helyzet, hogy a másik két rivális az összecsap egymással. A románoknak meg elég megnyerniük ezt a két meccset ahhoz, hogy meglegyen a csoport második helyük.
De a német mesterhez ezt a koronát ne hagyjuk okvetlen annyiba, mert én baromira egyrészt oltás párti vagyok. Másrészt azért lehet látni, hogy ez mit okozott náluk. Ugye Zülét tesztelték pozitívnak. Ez biztos. A Német Szövetség kiadta, hogy négy további nem beoltott játékosnak el kellett hagynia a válogatott wolfsburgi szállását. Na most az a négy játékos, az Kimmich, Gnabry, Muziala és Adeyemi. Nekik, tehát nem, a szövetség nem adta ki, hogy ők nincsenek beoltva. Direkt erről nem nyilatkoztak. Ők azt mondták, hogy az oltás az egyike a kritériumoknak, de nem az egyetlen kritérium, hogy ott kell.
Kimikről tudni,
Kimik az egyetlen, nem beoltott, akiről, ugye? Így van. Kimikről lehet tudni, így van. Ugye rajtuk kívül Neuer, Hoffmann, Neuhaus és Zané ült még azon a magángépen, ami Zülét is Wolfsburgba vitte, de ők négyen ott maradtak a válogatottnál. Tehát
igen.
Ez illetően azt jelenti, hogy nekik megvan az oltás. És ugye a Kimichéknek a müncheni rendelkezések szerint...
Hát gyanítom, hogy nem csak az oltásuk van meg, hanem van egy negatív tesztjük is.
Igen, így van. Ugye a Kimichéknek a müncheni rendelkezések szerint borzasztó gyorsan karanténba kell otthon vonulnia. Ha nem akarnak PCR-tesztet a végén, akkor 10 nap karantén. Ha viszont csináltak egy PCR-tesztet, vagy antigén gyorsan, akkor 7 nap karantén. Magyarul Kimichék leghamarabb egy hét múlva jöhetnek ki a karanténból, és a válogatott meccseket úgy kihagyják, mint a Sheets. Viszont november 19-én az Augsburg ellen játszhatnak. Ugye Gnabry röhelyes módon már volt koronás, de már több mint 6 hónapja volt, tehát rá újra érvényesek ezek a régi szabályok. És ugye felvetik azt a kérdést, hogy nagyon jó, hogyha karanténba kerül Kimmich, akkor jár neki például a fizetés a Bayern Münchentől. Ugye neki nagyjából 20 millió euró az éves fizetése, na most ha ebből egy hét kiesik, az egy olyan zsenge 380 pár ezer euró. Tehát Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nyilván abban biztos vagyok, hogy a németek, akik azért szigorúan veszik legalább, szigorúbban veszik, mert szigorúan ott se vesznek mindent, szigorúbban veszik a saját előzéseket, Kimikre most hatványozottan figyelni fognak, hiszen ő a nem beoltottságával azért most már hetek óta ott áll a célkeresztben, hogy akkor most ő, aki csinálta azt a Wikik Corona alapítványt, hogy segélyek együtt, vagy minden esmi, és neki nincsen oltása, azért ezzel felhívta magára a figyelmet, és nyilván innentől kezdve ez egy központi téma lesz, hogy nincs beoltva, be akarja oltatni magát, be kell-e oltatni magát, meg hogy így a példakép szerepkörre most akkor tulajdonképpen mi is van.
Aha. Hát ez egy olyan összetett kérdés, amit nem biztos, hogy most fogunk kitárgyalni, ugyanis adásunk végére értünk.
Ja.
Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy élvezzétek itt a válogatott meccseket. Tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugyanez már a VB-selejtezők vége, azért azért szerencsére marad bőven olyan meccs, ami tartogat izgalmakat magában. Úgyhogy ezekhez jó szórakozást kívánok mindannyiótoknak.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.